Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 19. századi magyar egyházi és kulturális élet fontos szereplője volt a történész, publicista, lapszerkesztő Danielik János. Danielik 1817-ben Murányban látta meg a napvilágot egy csendbiztos fiaként. Rozsnyón volt gimnazista, teológiai tanulmányait 34-től Pesten, a központi szemináriumban végezte, ahol 2 évvel később már bölcsészdoktori címet nyert, és rendszeresen publikált a Növendék Papság Egyház Irodalmi Iskolájának kiadványaiban. 1839-től a Rozsnyói Líceumban filozófiát és irodalmat tanított, a következő évben pappá szentelték, majd 48-ig biblikumot, hébert és görögöt adott elő a helyi szemináriumban. 48-ban lett Pesten a religió és nevelés szerkesztője, a következő évtől laptulajdonosa is. Kezdetben lojális volt a szabadságharcot leverő osztrák kormányzat iránt, részt vállalt az Oktatási Reformbizottságban, később azonban az alkotmányos szabadságot követelő írásokat jelentetett meg, amiért a lapot betiltották, ők magát több hónapos elzárásra ítélték. 52-től csak a prímás közbenjárására folytathatta már ellenzéki szellemű szerzői és szerkesztői munkáját, hatalmas magánkönyvtárat gyűjtött össze, alelnökként bekapcsolódott a Szent István Társulat munkájába. Jórészt neki köszönhető a társulat nagyszabású könyvkiadói programja, és ekkor adta közre 57-ben a Történelem Szelleme című főművét. 55-ben lett pápai kamarás, 61-ben pristinai választott püspök, az osztrák konkordátumot viszont élénken ellenezte. 65-ben rövid időre visszavonult Jászóra, majd Egerbe költözött, ahol érseke 1883-ban általános helynökévé nevezte ki. Danielik János 1888-ban Egerben távozott az élők sorából. Pap, képzett teológus, de alapvetően a világi tudományok művelője volt a történetíró, vallástörténész, régész és néprajztudós Ipoly Arnold. Ipoly a Hont vármegyei Ipolykesziben látta meg a napvilágot 1823-ban Stummer Arnold néven. Családja a vármegyei nemességhez tartozott, rokonságában számos megyei hivatalnok és tisztviselő volt, apja főszolgabíróként szolgált az államigazgatásban. A fiatal Arnold az elemi iskolát szülőfalujában végezte, a gimnázium első 2 évfolyamát otthon magántanár vezetésével járta ki. Innen került Korponára, majd Selmecbányára, gimnáziumi tanulmányai folytatására, és mivel idegenes hangzású neve ellenére, amelyet rövidesen az Ipolyi névvel cserélt fel, magyar környezetből jött, ekkor tanult meg németül és szlovákul, de ekkor alakult ki a klasszikus és a magyar irodalom és történelem iránti érdeklődése is, és érlelődött meg benne a papi hivatás iránti vonzalom. 36-ban lépett az esztergomi főegyház megye kötelékébe, középfokú tanulmányait már a pozsonyi kis szemináriumban fejezte be. Ezt követően a nagyszombati szemináriumban tanult bölcseletet, 40 és 44 között pedig a bécsi egyetemen teológiát, mellette azonban történeti, régészeti, írástörténeti, oklevéltani stúdiumokat is folytatott, és elmélyült az ókeresztény művészet történetének tanulmányozásában. 44-ben került Esztergomba, ahol a teológia mellett jogot is tanult, a következő évtől pedig elvállalta Mednyánszki Alajos báró fiainak nevelését Pozsonyban. A következő 2 évben növendékeivel több kül- és belföldi utazást tettek, ismeretei gyarapításához pedig valóságos aranybányának bizonyult a Mednyánszky család gazdag könyvtára, levéltára. 47-ben a korhatár elérésével pappá szentelték, egy évet káplánként a Komárom melletti Szentpéteren töltött. 48-ban Pozsonyban lett hitszónok, a következő évben a Pálffy család gyermekeinek nevelője Bécsben, innen azonban hamarosan a Pozsony vármegyei Zohorba került plébánosnak. Közben még 1846-ban pályázati felhívást adott közre a Kisfaludi Társaság a magyar néphagyomány feldolgozásáról írandó munkatárgyában, ami a régi pogány magyar hitvilág emlékeinek számos munkatárs bevonásával végzendő összegyűjtésére ösztönözte. Ebből a vállalkozásból született meg 54-re Ipolyi nagy műve a Magyar Mitológia, amely a német Grimm testvérek vállalkozásának mintájára az elfeledett magyar mitológiai hagyomány rekonstrukciójával próbálkozott. Ebben a műben a vallási mitológiai szemléletre utaló fogalmakat vette sorra, elemezve azok néprajzi, népmesei, népköltészeti előfordulásait, de figyelme kiterjedt a történeti, régészeti, nyelvészeti adatokra is, amelyek elemzéséből egy valaha volt magyar hitvilágképét próbálta megrajzolni. A mű komoly sikereket aratott, de bírálatokat is kapott. Különösen Csengeri Antal volt az, aki sok vonatkozásban igaztalanul, tudománytalan képzelgésnek minősítette Ipolyi munkáját, ám ez a szerző kedvét nem vette el a további néprajzi gyűjtéstől. A Magyar Tudományos Akadémia pedig 58-ban levelező, két évvel később rendes tagjává választotta. De volt más megbízatása is, hiszen régészeti munkáját értékelve kinevezték Pozsony vármegye műemléki felügyelőjévé, ügyes rajzoló lévén a fennmaradt emlékeket grafikák sorozatában örökítette meg. Közben szorgosan dolgozott történeti, művészettörténeti régiségtani munkáin. A régi források és kéziratok szakértőjeként nagy eredménye volt, hogy 62-ben a konstantinápolyi szultáni könyvtárban kutatva sikerült Mátyás király legendás könyvtárának néhány a török által 1541-ben elhurcolt kötetét azonosítania, közben pedig sorra jelentek meg egyházi műemlékeket, egyházmegyék történetét feldolgozó munkái, folyamatosan bővült néprajzi forrásgyűjteménye, de került ki a keze alól az ókeresztény művészeteket feldolgozó kötet is. Komoly részt vállalt a hazai tudományos közéletből, több tudós társaság is tagjai sorába fogadta, elnöke volt a Művészettörténeti Egyesületnek, vezetője az Országos Közoktatási Tanácsnak, aktívan támogatta több kollégája, mindenekelőtt Rómer Flóris régészeti és műtörténeti működését. De egyházi karrierje is lendületet vett. 1860-ban Török Szent Miklós plébánosa lett, a következő évben egri kanonok, majd a központi papnevelőintézet rektora, 63-ban címzetes apát, idővel állami kitüntetések és címek birtokosa. 1871-ben nyert kinevezést Beszterce bányai püspökké, 86-ban pedig a Váradi püspökség élére kapott áthelyezést, ezt a tisztségét azonban romló egészségi állapota miatt már csak néhány hónapig tudta ellátni, mert még annak az esztendőnek a végén gyűjteményeit, képtárának anyagát, terjedelmes levelezését és kéziratos hagyatékát közcélra ajánlva távozott az élők sorából. Nála jóval fiatalabb, pályája kezdetén pártfogoltja is volt az ugyancsak pap, teológus, történész Fraknói Vilmos. Fraknói Frankó Vilmos néven 43-ban látta meg a napvilágot a felvidéki Nyitra vármegyében, Örményközségben. Egy fia születése előtt a zsidó hitből kikeresztelkedett orvos fiaként. Nagyszombatban és Esztergomban volt gimnazista. Már ekkor papnak készült, de a teológia mellett különösen a történelem érdekelte. 61-től a Pesti Egyetemen teológiát, bölcseletet, történelmet tanult, 64-ben doktorált, a következő esztendőtől az esztergomi papnevelőnek lett tanára, és pappá szentelték. Még tanulmányai ideje alatt 1861-ben jelent meg első komolyabb munkája, a Pázmány Péter és Kora című monográfia, és ettől az időtől használta hivatalosan a Fraknói nevet. Tudományos munkáira, historicista szellemű történetírói működésére felfigyelve, az akadémia már 1870-ben levelező tagjai közé választotta, a következő évben pedig világjávást vállalva Pestre költözött. A Nemzeti Múzeum könyvtárának őre lett, akadémiai megbízatásokat teljesített, 79-től 10 éven keresztül az akadémia főtitkára, később másodalelnöke volt. De töretlen maradt egyházi pályája is. 78-ban lett váradi kanonok, a következő évben címzetes szekszárdi apát, miközben kinevezést nyert a múzeumok és könyvtárak országos felügyelőjévé miniszteri tanácsosi rangban. Ismert történetíróként, tudományszervezőként neve felmerült a pécsi püspöki szék betöltésével összefüggésben is, ám ezt Róma nem támogatta, így 1892-ben Arbei címzetes püspökké lett. 1900-ban elnyerte a Szent Jobbi apátság javadalmát, titulusát. Közben sokat utazott, külhoni tudományos műhelyeket látogatott, a hazai történettudomány kultúra és művészetek ügyében fáradozott. 92-ben magánvagyonából nyílt meg az Örökvárosban a Fraknói Villa, amely a Római Magyar Történeti Intézetnek adott otthont, falai között hazai szakemberek számára biztosított kutatási lehetőséget. Ezt követte ugyancsak Rómában a művészház megnyitása, amely magyar képzőművészek, festők, szobrászok számára biztosított alkotói lehetőséget, tudományos célú alapítványa pedig a Szent István Akadémia célját volt hivatott szolgálni. A két intézményt római fenntartóként 1909-ben átvette a magyar állam. Némi szünet, és a világháború után újjászervezve pedig ez lett a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet jogelőde. Ami tudományos pályáját illeti, Fraknói sokat foglalkozott régi történeti források és ősnyomtatványok felkutatásával. Európa szinte minden jelentős könyvtárában áttekintette a magyar vonatkozású anyagokat, és különösen sokat dolgozott a vatikáni könyvtárban. Ennek megfelelően forráskiadványok egész sorát adta közre, így Pázmány Péter levelezését, a pápai követeknek a Mohács előtti évtizedekben készített magyarországi jelentéseit, Mátyás király pápákkal folytatott levelezésének és a tridenti zsinaton részt vett magyar főpapok iratainak gyűjteményét. Ebben a tárgyban legjelentősebb kezdeményezése pedig a vatikáni magyar forrásokat feltáró Monumenta Vaticana Hungariae című kiadványsorozat életre hívása volt. Önálló munkái sorából jelentős 1861-es Nemzeti Művelődésünk Története című műve, későbbi összefoglaló munkája Magyarország történetéről, vagy a hazai 16-17. Századi oktatási rendszert feldolgozó monográfiája. A hazai történelem számos nagy alakjának is szentelt önálló munkát. Feldolgozta Mátyás király, Bakócz Tamás, Vitéz János, Tomori Pál, Verbőc István, Rákóczi Ferenc élettörténetét, foglalkozott reneszansz és barokkori diplomácia történettel, korabeli forrásokra támaszkodva megírta Martinovics féle összeesküvés históriáját. Fraknói Trianon után, amikor korábbi főpapi jövedelmei javarészét elveszítette, és szülőföldje is határon túlra került, visszavonult a tudományos és közélettől pesti otthonába. Egészsége is megrendült, 21-ben rákot diagnosztizáltak nála, a halál pedig hosszú szenvedés után 1924. novemberében érte. A magyar egyház és az akadémia saját halottjának tekintette, a főváros dísz sírhelyet biztosított számára a kerepesi temetőben, szakmai hagyatékát pedig ma az akadémiai és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által támogatott Fraknói Vilmos római magyar kutatócsoport őrzi. Ennyit mára, kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.